kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem tudja támogatni az Európai Bizottság elnökasszonya mandátumának meghosszabbítását, mert a jogállamiság eszközét, ami egy fontos európai érték, pártalapon és politikai alapon használta és használja Magyarországgal szemben. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Orbán Viktor a kétnapos EU csúcsra érkezve az Európai Bizottság következő elnökének kiválasztásával kapcsolatban közölte: amikor Lengyelországban kormányváltás volt, amit a jogállamiság eszközeivel Brüsszelből mindig is támogattak, és számos, minimum kétséges változást megcsináltak, akkor az Európai Bizottság egy szót sem szólt. Amikor egy levélben megkérdeztem, hogy amit az új lengyel kormány megtett Lengyelországban, az szabad-e nekünk, magyaroknak is megtennünk, még válaszra sem méltattak. Tehát a mi felfogásunk szerint egy ilyen bizottság elnöke nem maradhat a helyén, fogalmazott. A most kezdődött Európai Uniós csúcs találkozón az EU tagállamok vezetőinek lehetőségük lesz további biztonsági megállapodásokat aláírni Ukrajnával, és ezáltal azt az üzenetet küldik az ország népének, hogy az EU addig fogja támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges. Jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, a brüsszeli tanácskozásra érkeztekor. Az uniós tagállamok vezetői tömörítő testület elnöke Volodymyr Zelenszkij ukrán államfővel közösen adott sajtónyilatkozatot. Charles Michel üdvözölte a csatlakozási tárgyalások minapi megkezdését Ukrajnával. Ez az ukrán nép politikai akaratát tükrözi, és Ukrajna elkötelezettségét a csatlakozáshoz szükséges reformok végrehajtására, jelentette ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy Kijevnek több katonai és pénzügyi támogatásra van szüksége az ellene Oroszország által indított háborúban. Mint mondta, fontos döntést hozott az EU azáltal, hogy a zárolt orosz vagyonból származó jövedelmet Ukrajnának ajánlotta fel, és G7 partnereivel együtt dolgozik egy további 50 milliárd eurós csomag biztosításán is. Jövő hétfőn indul az otthonfelújítási program, amely az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését támogatja Európai Uniós forrásból, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Fábián Gergely hangsúlyozta: a program célja az adott épület energiahatékonyságának javítása, és legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni a felújítással. Hozzátette, a támogatást például a fűtési rendszer, a vízrendszer és a hőszigetelés korszerűsítésére, valamint a nyílászárók cseréjére lehet fordítani. Megjegyezte, hogy a program kapcsán tartott társadalmi egyeztetésre nagyon sok felvetés érkezett. Így került be a támogatott fejlesztések közé a hőszivattyús fűtési rendszerek kiépítése, valamint a műanyag mellett a faszerkezetű nyílászárók beszerelése és a kőzetgyapott hőszigetelés is. Fábián Gergely azt mondta, a becslések szerint 20-30 ezer család élhet a támogatást nyújtott a kerettel. Megérkezett Budapestre az első menetrend szerinti légijárat a kínai Kantonból. A kínai légitársaság hetente négyszer szállít majd utasokat a kínai nagyváros és a magyar főváros között. A repülőgép ünnepélyes fogadása utáni sajtótájékoztatón Illés Boglárka, a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: az új közvetlen járat indítása összhangban van a két ország törekvésével, hogy erősítsék a mindkét fél számára előnyös együttműködésen alapuló kapcsolatokat. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok töretlenül fejlődnek. Kína Magyarország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt tavaly, Európán kívül pedig továbbra is a legfontosabb. A kétoldalú kereskedelmi volumen meghaladta a 17 milliárd dollárt 2023-ban, és Kínából érkezett a legtöbb külföldi beruházás Magyarországra, ismertette az államtitkár. Végül az időjárásról. A fátyol felhők mellett a gomoly felhők egy része összeesik. Hajnalban réteg felhőzet képződhet, pára foltokban ködés kialakulhat. A záporok, zivatarok számossága csökken, de helyenként még előfordulhatnak az éjszaka második felében is. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de záporok, zivatarok mentén átmenetileg erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Agri a nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egribárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek válthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
Halálka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Mágia. Várj csak, kérlek, mondta az író. Elmondok én neked valamit, amiről még soha nem beszéltem. Egy időben azt hittem, tudok írni erről. De aztán mindig meghőköltem, utolsó pillanatban. Volt valami félelmes e felfedezésben. Olyasféle volt, mint mikor valaki egy újfajta málna szörp keverési titkát keresi, és aztán váratlanul mellékesen feltalálja a nitroglicerint. Arról van szó, hogy várj, hajolj közelebb, sokan járnak ebbe a kávéházba. Egy szóval, felfedeztem, hogy az írás mágia. Ne bámulj, ilyen riadtan és hitetlenül nem hibbantam meg. Legalábbis nem jobban, mint szükséges ahhoz, hogy az ember megértse, tökéletesen átlássa, és aztán elviselje az életet. Igen, igen, mondta, és összefont karokkal ült a kávéházi asztal mellett aggályos és komoly arckifejezéssel. Az írás mágia. Mi a mágia? Hát igézet, varázslat. Keverék, szóból, álomból, jelképből, érzésből, keverék, bűvös jegyek egyvelege, melynek visszaható ereje van az életre. Éppen úgy, ahogy az életnek szóalkotó jelkép elevenítő ereje is van. Az élet nem csak anyagot és energiát termel szüntelenül, hanem álmot és jelzőt is. Továbbá szent számokat, melyeknek önmagukban van csak értelmük, szavakat, melyek értéktelenek egy gyárban vagy egy irodában, de sorsdöntően alakítanak egy életet, egy jellemet. Az írás varázslat, ha nem tudnád. Ezen felül természetesen más is. Mesterség is, gyakorlat, nevelés, önkívület, derű, szórakozás, készség a nagyságra, a dagályra, az élet kóros önkívületének kifejezése, valami kongó és hörgő, s ugyanakkor valami egészen szűkszavú, csendes és végzetes. Mint mikor valaki a vérpadon azt mondja, igen, vagy tessék. Ez mind az írás. Együttesen. Semmit sem tudnak az emberek az írásról. Vesznek egy könyvet néhány hatosért, elolvassák és megállapítják, hogy tetszik vagy nem tetszik. Elmondják, hogy érdekes volt az új könyv, vagy megható. Vagy egyszerű, de igaz szóval szép. Nem tudják. Nem is tudhatják, mi van mögötte. Miféle anyagból készült, s mifajta varázslat az, mely írót és írást egybefűz az élettel. A kifejezés millió esélyét hozzáigazítja az élet millió esélyéhez. Nem tudják, milyen sorsszerű író és könyv számára mindaz, ami a téma körül van, lappangolálkodik, s néha előtör, és megelevenedik. Én sem tudtam sokáig. Most már gyanítok valamit. Elmondjam. Elmondom, mert úgysem tudom soha megírni. Itt volt például ez a dolog Valérral. Igen, igen, Valérral, aki a múlt héten főbelőtte magát. Figyelsz? Én is figyelni kezdtem, mikor Valér halál hírét olvastam a lapokban. Azt hiszem, egyetértünk, amikor azt mondom, hogy Valér író volt. Négy szem közt vagyunk, fölösleges egymás között szaporítani a szót. A világ értékelése közömbös a mi számunkra. A világ ismer nagy és kis írókat, ismer jó és mulatságos, fennkölt és unalmas írókat, mi csak egyféle rangot ismerünk. Az írói rangot. Vagy író valaki, vagy nem az. Ennyi a rangunk. A többi csak maszlag. Kóc és csepű. Hát Valér író volt. Te szeretted írásait? Engem untattak. És ugyanakkor izgattak ezek az írások. Minden sorát úgy olvastam, mintha kínai keresztrejtvényt fejtenék meg, én az olvasó holott nem is tudok kínaiul. Kissé nyugtalanított, hogy nem avat be teljesen témájába, mintha én az olvasó nem volnék eléggé felkészült, vagy tiszta szívű, vagy hősies ahhoz, amit ő kénytelen elmondani számomra. E viszonyban, Valér művei és az olvasó viszonyában volt valamilyen reménytelen elem. Természetesen sok rosszat is írt. Kocsiderékre való vacakot. Csak a műkedvelők írnak gondosan és hibátlanul remeket. Az író, az igazi, úgy árad, mint a vadfolyamok Dél-Amerikában. Rengeteg törmeléket és kacatot is sodor ez az áradás. Házletőket, medvetetemet, tutajokat, mesztelen emberekkel és behorpadt bárdogedényeket. Az egészről van szó. És az egész mindig formátlan. Már kezdem hinni, hogy az ember legfeljebb sorokat írhat életében úgy egészen, igazán és tökéletesen. A műfaj mindig ott áll az író és mondani valója között. Ki kell szolgálni. De ezt te jobban érted. Mondom, Valér író volt. Tavaly nyáron egy este eljött hozzám. Már ez a látogatás is nyugtalanító volt. Írók nem szívesen keresik egymás társaságát. Az író gyanakvás, féltékenység, vád, nyugtalanság és ugyanakkor teljes vágy megérteni a világot és mindent odaadni, hogy a világ is megértse őt. Nem vagyunk társas lények. Főként egymás számára nem vagyunk azok. Valér is úgy jött, mint akitől elloptak valamit, egy zsebórát vagy egy érzést, és most helyszíni szemlét tart barátai lakásán, nem találja-e meg valamelyik fiókban az elveszett érzést? Vagy tárgyat. Leült a fali óra alá a karosszékbe. Lábát lógatta és sokáig hallgatott. Aztán ezt mondta. Most már tárgyak is érkeznek. És megint elhallgatott. Nem zavartam fölösleges kérdésekkel. Nem mondta meg, honnan érkeznek a tárgyak, a Fogföldről vagy Lisszabonból, s künhevernek-e a vámházban, nem mondta meg. De én sem vagyok egészen botfülű, valamit én is értek a mágiához. S rögtön tudtam, hogy a tárgyak, melyek érkeznek, a valóság világából esnek át Valér műveinek világába. A két tartalom, a világ és a könyv tartalma kezd összekeveredni. Ezért ilyen nyugtalan Valér. Tudtam, hogy harmadéve dolgozik azon a nagy család regényen, melynek nincs is eleje, és soha nem lesz egészen vége, mint ahogy a nagy regényeknek általában nincs igazi kezdetük és végük, pontosabban vége lesz, akkor, amikor Valér életének is vége lesz, valamilyen formában. Talán úgy, hogy nem akar írni már, vagy meghal, vagy elhallgat, ami író számára egy is ugyanaz. Az író addig él, amíg ír. Aki ezt nem tudja, írjon operetteket, és járjon Karlsbadba minden nyáron, ez nagyon egészséges. Így is lehet élni. Sőt, írni is. Nem erről van szó. Valér lábát lógatta, és közömbösen nézett maga elé. Arról van szó, mondta, mintha válaszolna e néma kérdésre, orhangon kis és sértődötten, hogy az írás megelevenít személyeket, akik a regényhez tartoznak, mozgósít alakokat, akik addig csak éltek valahol, s rézöntők voltak, vagy nagynénik, vagy szépnők, vagy tábornokok, és nem tudtak semmit a végzetükről. Mikor az ember írni kezd valamiről, az emberek, akik a témakörhöz tartoznak, egyszerre nyugtalanok lesznek, és valamilyen módon jelentkeznek. Az egyik levelet ír, a másik találkára hív, a harmadik ajándékot küld, mint egy kegyelmet könyörög, meg akar vesztegetni. A könyvről nem tud még senki, csak ők. A könyv nem jelent meg nyomtatásban. Ott hever a fiókban. Nem ismeri más, csak én, az író, takarítónőm, aki néha belenéz, de aztán elunja olvasni, s ők, az emberek, akik egyetlen sorát sem olvasták még, de az a rejtélyes, finom és kegyetlen hívás, ami az írás, hatni kezd rájuk, a messziben, a szomszédházban, vagy a szomszéd földrész egyik városában. Sorsuk alakulni kezd, egyszerre elmennek hazúrról, vagy csinálnak valamit, amit nem lehet megérteni, és én mindezt tudom, és nem is tudom. Én is csak alak vagyok, a regényben és az életben. Végrehajtok valamit. A mágia egyik szerves alkotója vagyok, egyszerre író, téma és alak, végzet és ítélet végrehajtó, vajákos és sordíjas. Ezért lesz nyugtalan a világ, melyet az író megérint. Tudod, mint mikor fény hull a mély vízbe, s a puha, síkos testű állatok lengő, hassal és lógó úszonyokkal siklani és cikázni kezdenek. Ezt a mély vizet, az élet sötét és varázsos alvilágát érinti meg a mágia. Most félek. Miért? Kérdeztem. Mert Tamás olyan különösen viselkedik, mondta Valér. Fejét tenyerébe rejtette, s megint elhallgatott. Később ezt mondta még. Mondom, leveleket is írnak. Egyesek névtelenül, mások valamilyen ürüggyel. Van, aki pénzt kér. A másik egyszerűen csak azt óhajtja, hogy váltsam meg bal sorsától. A harmadik ajánlkozik, hogy hajlandó velem Dél-Amerikába utazni és új életet kezdeni. Mind nyugtalanok. Velem együtt, mert az írás mágiája áthatotta életünket. Az ember soha nem tudja, milyen anyagot érint meg a világban, mikor megelevenít egy sorsot, leír egy mondatot. Tamás, emlékszel, a második kötet végén tavaly ősszel jelent meg, a fiókban felejt egy revolvert, mikor elmegy a szülői házból. Hát én ezt a revolvert tegnap megtaláltam. Hol? Kérdeztem elképedve. Egy fiókban, mondta komolyan. Egy fiókban, melyet évtizede nem nyitottam ki. Egy fiókos szekrényben, amely nagybátyám hagyatékából maradt rám, tudod, Ervin hagyatékából, aki 20 év előtt elköltözött Perúba. Soha nem kutattam ebben a szekrényben. Soha nem volt revolverem, sem másféle fegyverem. Minek nekem fegyver? Az én fegyverem a toll. Mint a vezércikkekben mondják. Belga a pisztoly ez. Régi, de kitűnő, békebeli minőség. Ez a lelet kissé megijesztett. Elővettem a regényt és olvasni kezdtem. Általában nem szoktam olvasni műveimet. Az ember úgy megy vissza saját regényébe, mint ahogy a gyilkos visszasompolyog a tetszín helyére. Mindenfelé áldozatok hevernek. Minden oldal baljósan ismerős. Minden soron az élet valamilyen cafatja tapad. A sor elébb élet volt, aztán sor lett belőle, és lehet, hogy egy napon megint élet lesz. A közönség ezt nem értheti. Az ember öklendezik, mikor felnyitja egy régi könyvét. Olyan bizalmasság ez, mely mélyebb és titokzatosabb, ingerlőbb és csömörrel telítette, mint a test és lélek minden bizalmassága. De most fel kellett nyitnom a regényt, és megtudtam, hogy Tamás ilyen fiókos szekrényben felejtette a pisztolyt. Egy belga pisztolyt. Így olvastam a regényben, melyet nagybátyjától örökölt, aki külföldre költözött. Mit szólsz ehhez? Azt feleltem, nincs ebben semmi különös. Az írói gondolkozás szerkezete néha megelevenít munkaközben ilyen félig elfeledett emlékeket. Valér tudott a nagybácsiról, a fiókos szekrényről és a pisztolyról, s írás közben elhelyezte a regényben a kellékeket, mert szüksége volt mindenre. Igen, mondta nyugtalanul, de a pisztoly hatlövetű, és az egyik golyó hiányzik. Érted már? E pillanatban én is nyugtalankodni kezdtem. Értem, mondtam. És te ezt nem tudtad? Nem, mondta. Becsületemre mondom, nem tudtam. Most már emlékeztem én is a regényre. Igen, a regény végén Tamás, a regényhős, ott felejt egy pisztolyt a fiókos szekrényben, egy pisztolyt, melynek hiányzik egyik golyója. És ez a hiányzó golyó a nyitja és magyarázata az egész regénynek. Ez a hiányzó golyó magyarázza meg Valér regényében Tamás a regényhős sorsát. Ez a hiányzó golyó kioltott egyszer egy ember életet. És ennek a halottnak emléke árnyalja be a regényhőseinek életét. Most már értettem. És megvallom, rosszul éreztem magam. Hát aztán elment Valér, mondta az író. Többé nem is hallottam róla. Csak az újságban olvastam a múlt héten, hogy főbelőtte magát. A lapok részletesen megírták az öngyilkosságának körülményeit. Régi módi belga pisztollyal lőtte főbe magát, és a rendőri bizottság megállapította, hogy a hat lövedék közül kettő hiányzott. Ezt a kis részletet is megemlítették a lapok, mint érdekességet. És megírták, hogy a híres író egyetlen lövéssel ölte meg magát. Érted most már? Igazad van. Én sem értem tökéletesen. Mikor ébren vagyok, nem értem. Véletlen mondom. Valérnak rossz volt az idegzete, szeretett képzelődni. Ébren nem akarok hinni mindebben. De Pascal azt mondja, emlékezel arra a szívszorító és megható részre a gondolatokban, hogy az élet világos éber felesen más, mint egyfajta álom. Olyan, mint amikor az ember álmában azt álmodja, hogy álmodik. Sok tükör van mögöttünk, és mindegyikből integet felénk egyfajta torz és ismerős végzet. Mi az írás? Mi az élet? Mi az ébrenlét és mi az álom? Mi a világ és mi a képzelet? Írók vagyunk. Az a dolgunk, hogy feleljünk e kérdésekre. Hiszed-e, hogy nem csak az író alakítja a regényt, hanem a regény is alakítja az író életét? Nietzsche szerint az örvény visszanéz arra, aki sokáig bámul az örvénybe. De ez már közhely. Lehet, hogy a regényhős egyszer visszanéz az íróra, aki felkeltette körülötte a mágikus létezés árnyait, s visszahat álomszerű sorsával az alkotó sorsára. Fegyvert nyom a kezébe annak, aki fegyvert nyomott a kezébe. Bosszút áll azon, aki elővarázsolta a semmiség alvilágából, s egyfajta életet és sorsot adott neki. Lehet? Mindez? Nappal nem lehet a kávéházban. De nappal és éjszaka között is van egyfajta térfogat. Érted már? Ez a térfogat a mágia. Néha félek kissé ebben a másik világban. Elhallgatott. Rossz kedvűen mondta. Valami derűset kellene írni. Boldog emberekről, akiknek pénzük is van, és egy szép hajón utaznak narancsligetes partok felé. Valami ilyesmit. Az élet nem adja ezt nekem, az írónak amúgy sem. De talán adja a mágia. Vagy azt hiszed, nincs olyan erős mágia a világon, amely boldogságot adjon az embernek? Pascal, aki kitűnő író volt, így hitte. Igaz, mondta sóhajtva. El is pusztult 39 éves korában.
Elhangzott Márai Sándor, a Magány című írása. Felolvasta Mácsai Pál színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. Mai adásunkat jövő héten pénteken, július 5-én megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 10. részét halljátok.
A szélkirálynő másnap délelőtt elérte a jégvárosi öblöt. Az egérmatrózok kimerülten, jéggé fagyva dolgoztak a fedélzeten. Nem csak a hidegtől szenvedtek, hanem a mardosó éhségtől is. Mire a távolban kirajzolódott a kikötő, jártányi erejük is alig volt már. Amikor a távolban feltűnt a jégvárosi világító torony, Hubert úr maga elé rendelte a legénységet.
Jégvárosban partra szállok. A szélkirálynő sorsáról később döntök. Parancsomig a hajó nem hagyhatja el a kikötőt, és senki sem szállhat partra. Aki szökni akar, vagy a parti őrséget riasztja, az búcsút mondhat az életének.
És mi lesz a kapitánnyal, meg a többiekkel?
Azt már minden egér hallotta, hogy a kapitányt, Sebestyént, Galléros Fecót és Balikót a raktárban őrzik, de hogy miért, azt senki sem tudta.
Ő rájuk példás büntetés vár. Mindenki a kötelekhez, és semmi rendbontás, ha jót akartok.
Jégvárosban minden hófehér, mivel vastag zúzmara réteg fedi az épületeket. Díszítésül pedig mindenféle kristályokat, jég- és üvegdíszeket lógattak fel az itt lakó zúzmara törpék. Ezeken megcsillan a napfény, és jégváros épületei úgy szikráznak, mintha gyémántból épült volna az utolsó bódé is. A dombon magasodik a jégvár, a zúzmara királyok lakhelye. Vastag sziklákból vésték a falait, de kívülről jégpáncél borítja. Napsütésben rá se lehet nézni, annyira csillog. A falak csúszósak, magasak és törhetetlenek. Nem volt még olyan ellenség, amely el tudta volna foglalni a jégvárat. Mikor a szélkirálynő már majdnem elérte a kikötőt, az Áll Hubert úr a kommandósok parancsnokához és Zúzmó Alexhez fordult.
A hármas mólónál kötünk ki. Ott vár ránk telír tábornok az Ércmanó csapattal. Mihely is partra szállunk? Kezdődik a hadművelet.
A parancsnok bólintott, és ment a dolgára. Zúzmó Alex egy pillanatig elmerengett. Vajon sikerül-e a gazdája terve? Minden bizonnyal. Jégcsap Hubert úr ugyanis remek tervet eszelt ki. Hogy mi volt ez a terv? Nem kevesebb, mint a jégvár elfoglalása és a király fogjulejtése. Jégcsap Hubert úr maga akart király lenni. Alex ábrándozva tekintett a jégvár irányába. Milyen gyönyörű város! Milyen gazdag ország! Mennyi kincs!
Alex, te semmire kellő. Benőtte a szőr a füledet? 5 perce ordibálok neked.
Bocsánat, ez esetem, nagyságos uram.
Majd jégcsapot kötök a hónod alá. Akkor nem lesz kedved bámészkodni.
Túl szigorú, uram.
Jól jegyezd meg. A szigorúság királyi erény. Úgy döntöttem, hogy a raktárban őrzött foglyokat is magunkkal visszük a várba.
De csak az utunkban lesznek.
Nem baj. Ha itt hagyjuk őket, esetleg elszabadulnak, és ha kiátszák az őreinket, megég városból. Én viszont arra is gondoltam, mi lesz, ha nem sikerül a tervünk. Akkor bizony menekülni kell, és akkor nem árt, ha velünk van a hajós kapitány, a kormányos és egy erős matróz.
De mi lesz a törött lábú kölyökkel? Őre már csak nincs szükség.
Visszük őt is. Ha itt hagyjuk a raktárban, valamelyik egér még neki lát kiszabadítani, aztán jönnek a többiek, és fellángol bennük a harci kedv, mire visszatérünk. Jobb, ha velünk van.
De ki fogja cipelni? A saját lábán biztos nem tud menni.
Ott az a fiatal matróz, ő erős, majd a hátára veszi. Na, eredj a dolgodra! Közeledünk a parthoz. Kikötéshez felkészülni!
A szélkirálynő befutott a kikötőbe. Az egerek utolsó erejüket szedték össze, hogy kikötés közben helytálljanak. Rumini még mindig tubák mellé volt beosztva a tatnál, mert Dundi bandita hidegrázta és magas lázzal fett az ágyában. Rumini is csúnyán köhögött, és magában még csúnyábbakat gondolt a hidegről és a zúzmara törpékről. Miközben elgémberedett ujjaival a kötelet tartotta, egy nagy tál gőzölgő húslevest képzelt maga elé, sok zöldséggel és grízgaluskával. Mihelyst kikötöttek, Alex partra szállt, és sietve elindult a medúzához, hogy beszéljen telértábornokkal. A katonák felsorakoztak a fedélzeten. A raktárból felvezették a kapitányt, Sebestyént és Galléros Fecót. Hubert úr parancsára Balikót Fecó hátára kötözték, hogy ő cipelje.
Ne fészkelődj annyit, Balikó, mert csak egyre rosszabb lesz.
Ennél már biztos nem lesz rosszabb.
Jégcsap Hubert úr katonái körében levonult a fedélzetről, a hátrahagyott 2 őr pedig az ebédlőbe terelte a végsőkig elcsigázott matrózokat. Ajtony forró levessel várta őket. Igaz, a húsleveshez való húst mind megették a kommandósok, sőt zöldség sem maradt, így a szakács egyszerű rántott levest főzött zsemlekockával. A matrózok mégis úgy érezték, életükben nem ettek még ilyen finom, tápláló és ízletes ételt. Evés után az őrök a hálófülkébe terelték a matrózokat, és szabad pihenést engedélyeztek. Kivétel nélkül mély álomba zuhantak. Jégcsap Hubert úrnak hatalmas szerencséje volt. Eleinte minden a tervei szerint alakult. A zúzmara törpék csapatához a medúza előtt csatlakozott az ércmanó különítmény telértábornok vezetésével. A tábornok smaragd zöld egyenruhában, részszín köpenyben lépett Hubert úr elé.
Az ércmanó csapat felsorakozott, uram. A raktárban lapultunk eddig. Érkezésünkről senki sem szerzett tudomást. Minden úgy van, ahogy királyunkkal, Érc Sámuellel megbeszélte. Raboknak álcázzuk magunkat, és a parancsára várunk, hogy megkezdjük a támadást.
Helyes, helyes. Először be kell jutnunk a jégvárba. Utána kezdődik csak a harc. Azután pedig megkapják a megbeszélt kincseket. Ön és az ércmanó csapat egy-egy zsák arannyal térhet haza. Érc-sziget királyának pedig a gleccservölgyi ezüstbányákat adom ajándékba.
Telértábornok megnyugodott, és intett embereinek, hogy rejtsék fegyvereiket a köpenyük alá, kezükre húzzanak gumibilincset. Az ércmanók engedelmeskedtek, aztán lehajtott fejjel sorba álltak. A zúzmara kommandósok körülvették őket, mintha valódi rabok volnának, és a menet megindult a jégvár felé. Elől ment Hubert úr és Alex. Őket követték a foglyul esett egerek és a lehajtott fejű ércmanók. A zúzmara törpe kommandósok szigorú tekintettel zárták körül a csapatot. Parancsnokuk hátvédként leghátul masírozott. Bár Hubert úr kerülni akarta a feltűnést, nagyúri megjelenése, kísérői és a katonák között bilincsbe vert egyenruhás ércmanók mindenkinek felkeltették a kíváncsiságát. Mire felértek a jégvárba, kisebb fajta tömeg követte őket, izgatottan vitatva a látottakat. Időnként egy-egy bátrabb jégvárosi zúzmara törpe odalépett valamelyik fekete ruhás kommandóshoz, hogy megkérdezze, kik ők és honnan jönnek, de a zúzmara kommandósok semmilyen kérdésre sem válaszoltak. A jégvár kapujában ezüst ruhás őrség állt a útjukat. Hubert úr előrelépett, és felmutatott egy gyémántokból kirakott R-J-H betűkkel díszített helytartói aranygyűrűt. Az ezüst ruhások vigyázba vágták magukat, a jéggel páncélozott várkapu feltárult. A csapat minden nehézség nélkül eljutott a trónterembe, ahol már sokan várakoztak. A helytartó érkezésének híre megelőzte magát a helytartót. Sokan azért jöttek lélekszakadva a trónterembe, hogy saját szemükkel bámulják meg a híres Rianástorki jégcsap Hubert urat, Zúzmara gyarmat jóságos helytartóját, aki egy csapat megbilincselt ércmanót, és 4 egeret hozott a királynak ajándékba, és akiről úgy hír lett, lassacskán 111 éves lesz. Ámulva nézte a tömeg a foglyokat, de még jobban ámultak azon, hogy az idős helytartó milyen fiatalos, milyen könnyeden lépked. Amikor beléptek a királyi lakosztályba, ő felsége Miklós király ezüst hímzéses pamlagon hevert. Bársonyruhás inasa éppen egy csészek gőzölgő gyógyteát nyújtott neki, mert a királyt rettenetes köszvény kínoszta. Mikor az Áll Hubert úr belépett, a király nyájasan mosolyogva tekintett rá, de a következő pillanatban csuklani kezdett a meglepetéstől.
De hiszen ez nem az én Hubert barátom!
Nehézkesen feltápászkodott. Inasa puha párnákkal támasztotta meg fejét és hátát.
Ki maga? És hogy merészelt a helytartó nevében bejelentkezni?
Felséges királyom! Az öreg Rianástorki jégcsap Hubert helytartó néhány hónapja örök álomra szenderült. Én az unokaöccse és egyetlen örököse vagyok. Nevem ifjabb Rianástorki jégcsap Hubert. Nagybátyám halála után magamhoz vettem helytartói pecsétgyűrűjét és útra keltem. Azért jöttem, hogy segítsek felségednek. Az a legfontosabb, hogy felséged minél hamarabb meggyógyuljon. Addig, amíg az ágyban pihen, készen állok, hogy az országot kormányozza.
Micsoda? Árulás! Felségsértés!
Az bizony. Itt az idő, hogy ő felsége nyugalomba vonuljon, és egy erőskezű új király üljön a trónra. Felséged most ír egy oklevelet, amelyben kinevez engem örökösének.
Semmit sem írok!
Hubert úr kivonta éles kardját, és a király nyaka alá csúsztatta.
Ha kedves az élete, felség, írja meg a kinevezésem. A palotát megszállták az embereim. Ha kell, erővel szerzem meg a trónt, de akkor vége az életének.
Miklós király sóhajtva intett, hogy adjanak papírt és tollat. Zúzmó Alex készségesen vitte is, amit az asztalon talált. Miklós király cirkalmas betűkkel papírra vetette, hogy ezennel kinevezi ifjabb Rianástorki jégcsap Hubertet örökösének. És mivel nagyon beteg, át is adja neki a trónt.
Már csak a pecsét hiányzik.
Miklós király lepecsételte a kinevezést. Csak úgy hullottak a könnyei a papírlapra. De Hubert urat ez egy cseppet sem zavarta. Megparancsolta Alexnek és az egyik kommandósnak, hogy a kis szobában őrizzék a királyt, ő maga pedig visszatért a trónterembe az udvarmesterrel, hogy kihirdesse saját trónra lépését. Az udvarmester remegő hangon jelentette be, hogy Miklós király állapota válságosra fordult, aztán átadta a szót Hubert úrnak. Hubert úr ünnepélyesen letekerte a pergamenlapra írt oklevelet, és felolvasta a király üzenetét. A trónteremben egybegyűltek először, nem értették, mi történt, de végül felfogták. A helytartó azt állítja, Miklós király maga helyett őt ültette a trónra. Rögtön visszatérésének órájában. Az egybegyűltek egyszerre kiáltották.
Élek, Hubert király! Vivált! Vivált!
Nem hiszem el. Micsoda pofátlanság.
Kedves gyerekek, ma Berk Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 10. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András.
Az Úr szabadítani akar minket minden démoni befolyástól, ilyen például a féltékenység is. Hány család szenved a féltékenység démonától, ami szinte az őrületbe kergeti a családtagokat, és ami sokszor teljesen alaptalan. De szabadítani akar minden függőség démonától, az alkoholizmus démonától, a szerencsejáték démonától, és minden ártó befolyástól. Különösen a nagybőjt alkalmas arra, hogyha felajánljuk Istennek ezeket a függőségeinket, legyenek azok, akár ezek ilyen nagyobb függőségek, vagy apróbb kis függőségek, amiket szinte észre se veszünk, de behálózzák az életünket. Különleges módon szabadulhatunk nagybőjtben, mert ilyenkor a kegyelem megsokszorozódik, és árad a kegyelem. Sok olyan ismerősöm van, aki ilyenkor tette le a cigarettát, és azt mondta, hogy még csak nem is volt nehéz. Külön kegyelmet kapunk erre, csak kérjük az Urat, és legyen meg bennünk az elhatározás, a döntés, hogy én ettől a függőségtől szabad akarok lenni. Akár televízió, számítógép, okostelefon, otthonfüggés, személyektől való függés, társfüggés, végtelen sorozata van a függőségeknek. Mintől szabadítani akar minket az Úr, és azt akarja, hogy szabadok legyünk. Mert akit a Fiú megszabadít, az valóban szabad. Ő maga a szabadító. Most hallgassunk meg egy rövid idézetet Anselm Grüntől a belső szabadságról. Minél régebb óta kísérem az embereket, annál egyértelműbbé válik számomra, hogy mindannyian lelkünk ugyanazon mintájától szenvedünk, a tökéletességre törekvés mintájától, és azon kényszer mintájától, hogy bizonyítanunk kell, és hogy másokkal összehasonlítsuk magunkat. A sivataki atyák lelkisége utat mutat nekünk a belső szabadságba, amely megengedi nekünk, hogy belenézzünk saját valóságunkba anélkül, hogy állandóan értékeljük, vagy megítéljük. Éppen egyre ridegebbé váló üzleti világunk kelt bennünk vágyakozást egy olyan lelkiség iránt, amely a belső szabadságba vezet bennünket, amely arra hív minket, hogy fedezzük fel magunkban a csend terét, amelybe nem léphet be ennek a világnak zaja. Mindannyian hordozzuk magunkban a hallgatás helyét. Ott szabadok vagyunk. Igen, mint ahogy Anselm Grün fejtegeti, kényszert érzünk arra, hogy tökéletesnek látszódjunk az emberek szemében. És ez nagyon sok energiát elvesz tőlünk, hogy takargatjuk a gyengéinket, és egy életen keresztül mindig a jó oldalunkat akarjuk mutatni. És be akarjuk bizonyítani az embereknek, hogy mi milyen jók vagyunk, okosak vagyunk, szépek vagyunk, és másokkal hasonlítgatjuk össze magunkat. Ebben pedig elfáradunk. És elfelejtjük azt a szentírási mondatot, hogy a gyengeségemben van az erőm. Hogy az emberek akkor szeretnek meg minket, amikor látják rajtunk, hogy gyengék is tudunk lenni. Az erős, híres, nagy embereket tiszteljük, de igazából csak akkor szeretjük meg őket, amikor látjuk a gyengéiket. És mivel mi is takargatjuk a gyengéinket, a hibáinkat, a nyomorúságainkat, és nem tárjuk föl senki előtt, önmagunkban hordozzuk, rejtegetjük, ezért az embereknek se esik meg úgy a szívük rajtunk, mint ahogy mi azt szeretnénk. És nem szeretnek úgy minket, ahogy azt szeretnénk. Ha így végignézek az életemen, azokat az embereket szerettem meg igazán mélyen, és azokra emlékszem még ma is, akiket láttam szenvedni, és láttam gyengének. Valahogy beíródott szívembe, lelkembe az ő személyiségük. De ehhez kellett, hogy lássam a gyengéiket. Szabaddá válunk, ha nem rejtegetjük kényszeresen, betegesen gyengeségeinket. Szembe tudunk nézni magunkkal is, elfogadjuk önmagunkat, és akkor el tudjuk fogadni a helyzeteket is könnyebben, és a másik embert is olyannak, amilyennek teremtette az Isten. És nem akarjuk őt tűzzel, vassal megváltoztatni, és a mi képünkre és hasonlatosságunkra alakítani, és elfogadjuk azt, hogy Isten már egyszer az ő képére és hasonlatosságára formálta meg őket. Egyszer egy bölcs elmélkedett, és azt mondta, hogy amikor fiatal voltam, akkor az egész világot meg akartam változtatni, és mindent elkövettem, hogy ez sikerüljön, de nem sikerült. Aztán, amikor idősödtem, akkor már megelégedtem volna azzal, hogy csak a közvetlen környezetemben lévőket megváltoztassam. Ez sem sikerült. És most, amikor megöregedtem, és itt állok a halál kapujában, rájöttem, hogy magamat kellett volna megváltoztatnom, és akkor az egész világ megváltozott volna. Milyen kár, hogy csak most jöttem erre rá. Most hallgassuk meg Jacques Philippe a Belső Szabadság című könyvéből a bevezető részt. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy minden keresztény tudatosítsa magában, akár a legmostohább körülmények között is megmarad a lélekben egy kis helye a szabadságnak, amelyet nem vehet el tőle senki, mert forrása és záloga maga Isten. Ha nem jutunk el eddig a felfedezésig, életünk szegényes marad, és sohasem fogjuk megízlelni a valódi boldogságot. Ha viszont kibontakozik bennünk a szabadság belső tere, még ha lesznek is szenvedéseink, akkor sem tud bennünket igazán lenyomni, elfojtani semmi. A szabadság lényeges jegyei ezek. Megvan benne a mentesség a külső és belső kényszertől. Megvan az ítélet szabadsága, vagyis maga előtt látja a célt és az eszközöket, és azokat ki is válogathatja. Beletartozik magának a cselekvésnek a szabadsága is, vagyis végre tudja hajtani elhatározását. Minden körülmények között megmarad bennünk egy olyan kis része a szabadságnak, amit valóban senki nem tud elvenni tőlünk. Hallottunk történeteket arról, hogy milyen különbözőképpen élték meg a koncentrációs tábort az emberek, akiket oda sajnálatos módon bezártak. Volt, aki végső elkeseredésében a nagy feszültségű kerítésnek vetette magát és öngyilkos lett, és voltak olyanok is, akik ugyanabban a szenvedésben, ugyanabban a koncentrációs táborban a barak falára Isten dicsőítő zsoltárokat véstek. Placid atya is beszél sokat arról, hogy hogyan tudta megőrizni ezt a belső szabadságot, amihez nem férhetett oda semmi és senki, és a körülmények nem tudták ezt elvenni tőle. Nem tudták ezt oly mértékben befolyásolni, hogy megszűnt volna. Isten az, aki igazán szabad, aki tökéletesen abszolút szabad, és ebből a szabadságból részesít minket az ő kegyelme által, és függ tőlünk, hogy mi ezt hogyan fogadjuk, mi a belső hozzáállásunk. Ugye tudjuk, hogy Júdás is áldozott az utolsó vacsorán, és mégis mi lett a vége? nem mindegy a hozzáállás, amivel fogadjuk Isten kegyelmét, amivel fogadjuk az oltári szentséget, vagy amilyen lelkülettel megyünk be a gyóntatószékbe. Mekkora szabadság kellett Ábrahámnak, hogy igent mondjon fia feláldozására, amit parancsba adott neki az Isten. Mennyire szabad volt mindentől, még a családi kötelékektől is. És hitt az Istennek, hitt az Istenben. Próbára tette őt az Isten, nagyon kemény próbára, és ezt a próbát kiállta. No, de ha nem lennének próbatételeink, akkor tudnánk-e bizonyítani hűségünket, szeretetünket Isten felé? És hányszor megtapasztaljuk életünkben azt, hogy az Isten kért tőlünk valamit, mint ahogy Ábrahámtól is kért, és amikor azt látja, hogy mi ezt engedelmesen megtesszük, akkor már nem is kell, hogy megtegyük. Mint ahogy Ábrahámnak se kellett a fiát feláldozni. Évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy mostantól minden szerdán és pénteken kenyéren és vízen fogok böjtölni, mint ahogy azt a szűzanya kéri Medjugorjéban. És többször próbáltam már én ezt megfogadni, elhatározni, és igazán mélyen, teljes meggyőződésből ezt nem tudtam megtenni. De ebben az esetben, amiről most beszélek, meg tudtam tenni az oltári szentség előtt, és teljes szívemmel, lelkemmel elhatároztam, hogy életem végig, vagy amíg az Úr engedi, vagy az egészségem, addig én ezt csinálni fogom. És nem sokkal ezután az orvosom azt mondta, hogy ezt nem tehetem. És akkor tudtam azt, hogy az Istennek elég volt az, hogy én ezt elhatároztam, és már nem kéri tőlem. Kéri más formában, nem ilyen szigorúan. De ez csak egy eset, nagyon sokat tudnék felsorolni, amikor döntöttem, elhatároztam bizonyos dolgokat, amivel Istenhez közelebb kerülök, vagy az evangéliumot radikálisabban tudom megélni, és a döntésem után már nem kérte az Isten. Az áldozatot már nem kérte. Ő mindig a szándékot nézi, a szívem irányultságát, a szívem szeretetét. Életünk próbák sorozata, amikben egyre inkább fölismerjük a hatalmas Istent, az ő nagyságát, az ő végtelen szeretetét, fölismerjük a mi porszemnyi voltunkat, és ez a tudás, ez az alázatosság, ez a helyes látásmód, ez egy belső szabadsághoz vezet minket. Mint ahogy Ábrahám szabad volt fölajánlani Izsákot, a fiát, ugyanúgy Mária is szabad volt feláldozni Jézust, fölajánlani az Istennek. Mint ahogy Ábrahám is emberfeletti szenvedéseket élhetett át, amikor vitte a fiát Mória hegyére, fia pedig vitte a fát, ami majd az elégő áldozat lesz, ami ő maga lesz, és ugye Izsák Jézusnak az előképe. Jézus is vitte a fát a Golgotán, a keresztfát, mint ahogy Izsák vitte a tűzifát. Ábrahám is nagy fájdalmat élt át, és ugyanúgy Mária is elképzelhetetlen szenvedéseket élhetett meg, de mégis a szabadsága megvolt, hogy felajánlja a fiát, és elfogadja az Isten akaratát. Minket se tesz próbára erőnkön fölül az Isten, soha, soha. Bízunk az ő szeretetében, hogy amit megenged, hogy megtörténjen az életünkben, azt ő jóra tudja fordítani. De a bűnt, mint a leprát kerüljük, és még a legkisebb bűnt is próbáljuk kiirtani az életünkből. Egy szabad lélek a legnagyobb szenvedésben, a gyászban is minden körülmények között szabad, és paradox módon együtt tud lenni az ember lelkében a mérhetetlen szenvedés és a szabadság öröme.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.